Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető, Domanics András. Minden eddiginél kisebb lézerfényével alakították vezetővé az eredetileg szigetelőként működő üveget, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Wigner Fizikai Kutatóközpont kutatói. Eredményeiket a világ egyik vezető optikai és fotonikai folyóiratában, az Optikában jelentették meg. Dombi Péterrel, az ultrahangos nanooptika kutatócsoport vezetőjével beszélgettem.
Üveg az alapvetően szigetelő, ez egy olyan alaptulajdonság, ami azért nagyon a sajátja, viszont hogyha erre az üveg felületre vagy üvegre ugye ráesik egy lézerfény, egy nagyon rövid ideig tartó lézerfény felvillanás, akkor az üveg, vagy különben bármilyen más átlátszó szigetelő anyag, az ugye vezetővé tehető. És ennek az az érdekessége különben, hogy ez a vezetőképesség annyi ideig tart csak, amíg ez a nagyon rövid időtartamú lézerfény, lézerimpulzus, ez a nagyon rövid ideig tartó lézerfény, ez jelen van az üvegben. Ez tipikusan különben, így a másodperc milliómad részének a milliárdod része, ez az időtartam, tehát ez ilyen rövid ideig tartó lézerfény felvillanásokkal, lézerimpulzusokkal lehet megvalósítani.
A gyakorlatban hogyan nézett ki az önök kísérlete, és tulajdonképpen miért jelentős ez a felfedezés?
Úgy kell elképzelni, hogy van egy lézerünk, ami egy különben viszonylag kisméretű lézer, és ebből a lézerből, ugye ezek a lézerfény felvillanások jönnek ki, nagyon rövid ideig tartanak, de így periódikusan jönnek, tehát másodpercenként körülbelül 80 milliószor villan fel a lézerünk, és ezt a fényt aztán egy olyan üveglemezre fókuszáltuk, amire két elektródát is tettünk a felületére, és a fókuszált lézerfény ebben az üvegben áramot keltett, tehát vezetővé tette a közeget, és áramot is keltett benne. Ezt az áramot ezzel a két arany elektródával aztán mérni tudtuk, és ami még egy plusz érdekessége volt ennek a kísérletnek, hogy az így keltett áramnak az irányát magával a lézernek az elektromos terével még irányítani is tudtuk, tehát hogyha elképzeljük ezt a két elektródát, akkor azt is szabályozni tudtuk, hogy ez az áram a baloldali elektróda irányába folyjon, vagy a jobboldali elektróda irányába folyjon.
Mennyire számít hagyományos vezetőnek ezekben a pillanatokban az üveg?
Ennek az elmélete különben ez egy máig vitatott kérdés. Ugye magát ezt a jelenséget is nem olyan régen fedezték fel, körülbelül egy ilyen 4-5 éve ismert ez a szakirodalomban, és hát itt ugye az a nagy kérdés, hogy ez alatt a néhány femtomásodperc alatt mi történik az üvegben, tehát hogy változik ennek a szilárd testnek a úgynevezett sáv szerkezete, tehát mi történik azzal a tiltott sávval, ami aztán az alapesetben az üveget ugye szigetelővé teszi, és hát erre ilyen konkurens elméletek vannak a szakirodalomban, ugye ez azért nem egyszerű kérdés ezt eldönteni, mert hogy az egész jelenség ez nagyon rövid ideig tart, és nagyon kevés olyan eszköz van a fizikusoknak a kezében, amivel az ilyen nagyon rövid ideig tartó eseményeket vizsgálni tudják, ezek tipikusan különben ezek az ilyen nagyon rövid impulzusokat biztosító lézerek. Tehát csak ilyen eszközzel lehet az ilyen femtomásodperces gyorsaságú jelenségeket vizsgálni, és hát ez nyilván nem egyszerű ezt így időben bontva vizsgálni ezt a jelenséget, tehát hogy pontosan hogyan épül fel az üvegnek ez a vezetőképessége, és aztán az hogyan cseng le, amint áthalad a közegen a lézerimpulzus. De hát mi ennek az elméletével ugye nem sokat foglalkoztunk, nekünk az volt a célunk, hogy ezt a jelenséget ezt egy minél kisebb, minél kompaktabb lézerrel vizsgáljuk, és hát sikerült azt elérnünk, hogy gyakorlatilag elsőként a világon, hogy ezt egy ilyen néhány köbmikrométeres térfogatban tudtuk ezt megvalósítani. Ez azért nagyon fontos, mert a korábbiakban a német, illetve hát amerikai kollégák által végzett kísérletekben mindig csak ilyen nagyon nagyméretű, bonyolult lézer erősítőkkel tudták demonstrálni ezt a jelenséget. Mi most egy ilyen kompakt kisméretű lézerrel is tudtuk ezt demonstrálni, tehát ez egy nagyon fontos előrelépés ahhoz, hogy ennek majd a távolabbi jövőben hasznos alkalmazásai legyenek ennek a jelenségnek. Ami még érdekesebben a jelenségben, hogy ezt elsőként sikerült úgy elérnünk, ezt a ultra nagysebességű kapcsolást, illetve hát áramkeltést, hogy ezeknek a lézerimpulzusoknak az energiája mindössze ilyen néhány száz pikodzsúlos volt, tehát egy ilyen fényfelvillanásnak az energiája, az energiamennyisége nagyon alacsony volt, és ennek ellenére sikerült ezt a jelenséget, ami amúgy egy erősen nem lineáris jelenség, ezt a jelenséget ilyen néhány száz pikodzsúlos impulzusokkal sikerült létrehoznunk, és hát ez keltett igazán nemzetközi figyelmet.
Elméleti szinten mire lehet ezt a jelenséget használni?
Ugye ennek hosszabb távon lehetnek olyan alkalmazásai, hogy mondjuk például optikai jeleket, amik nagyon rövid ideig tartanak, ilyen kis felületre integrált optikai eszközökben például kapcsolni lehessen. Tehát ezek ilyen nagyon gyors fénykapcsolóknak a létrehozására használható ez a jelenség, ami azért nagyon érdekes, mert ugye ilyen gyorsasággal működő kapcsolók, amik femtomásodperces időtartamok alatt tudnak mondjuk kibe kapcsolni, az ilyen kapcsolók gyakorlatilag ilyen gyorsaságú kapcsolók ugye semmilyen más eszközzel nem hozhatók létre, csak is ugye optikai úton.
Hogyan tovább, hogyan folytatódnak az önök kísérletei?
Nagyon fontos következő lépés az az lenne, hogy ezt az egész jelenséget egy nanoméretű rendszerben meg tudjuk valósítani, tehát egy ilyen nanoméretű eszközt szeretnénk építeni, ahogy ezt a nagyon gyors kapcsolást meg tudjuk valósítani, és tovább akarunk lépni az ilyen kompakt, integrálható lézerek irányában is, hiszen tagjai vagyunk egy olyan európai konzorciumnak, egy ilyen pályázati konzorciumnak, ahol például mondjuk német lézerfejlesztő cégek azon dolgoznak, hogy olyan lézereink legyenek, amik nem csak másodpercenként 80 milliószor, hanem másodpercenként több milliárdszor tudnak ilyen felvillanásokat, lézerimpulzusokat biztosítani, és ezáltal ugye egy ilyen nagyon nagy sebességű, tehát másodpercenként is sokszor létrehozható kapcsolási folyamatot tudjunk megvalósítani, tehát ez egy ilyen nagyon kezdetleges dolog a technológia szempontjából, de egy elég nagy konzorcium foglalkozik azzal, hogy ez aztán valamilyen szinten az alkalmazások irányába is nyújtson egy perspektívát ez a jelenség, és hát ezen dolgozunk együtt különböző európai kutatóhelyekkel és cégekkel.
Sigma, a holnap világa.
Karikó Katalin kutatóbiológus, biokémikus, a szintetikus mRNA-s alapú vakcinák technológiájának szabadalmaztatója tartotta a Magyar Tudományos Akadémia 194. közgyűlésének nyitó előadását. Az Amerikában élő Széchenyi díjas magyar tudóssal előadása után az mRNA-s módszerről és annak felhasználási területeiről, például a koronavírus elleni oltásról beszélgettem.
A messenger RNS ilyen módosított formájában nagyon sokféle fehérjét kódolhat, amelynek terápiás hatása van. Jelenleg klinikai kipróbálás alatt van kettes fázisban, például szívelégtelenség esetén, amikor is bypass surgery alatt a szívbe egy VEGF messenger RNS-t injektálnak, ami megnöveli a véredényeknek a számát, és ezzel sikerült megvédeni azokat a szöveteket is, amelyek amúgy elpusztultak volna. AstraZeneca végzett a vizsgálatot, ez a legelőre haladottabb, ezen kívül cukorbetegeknek a fekélyes sebeit kezelték, itt is arról van szó, ugyanarról a RNS-ről, amelyik a VEGF-8 kódolja, hogy több véredény képződik, több ér és növelt a seb gyógyulását. A legnagyobb lehetőség itt, amely mindenki próbál csinálni, az olyan messengeres, amely az ellenanyagot kódolja. Ez passzív immunitásra használják, és az RNS bevitelét követően itt kialakulhat a védelem. Ugye ez nem ugyanaz, mint az aktív immunizálás, amikor ugye a szervezetnek reagálni kell, és vakcinálás történik. Ez passzív immunizálás.
Mi laikusok ugye a koronavírus elleni oltás kapcsán hallottunk erről először. Használták már korábban is ezt a módszert, ugye egy folyamatos fejlesztésről van szó.
Igen, hát messenger RNS-t, tehát a módosítás nélkül, tehát a messenger RNS-t azt már 20 éve próbálják a vakcinálásra használni. Erre cégek alakultak. Nem volt túl sikeres, ugyanis nagyon nehéz a rák elleni vakcinát létrehozni, ugyanis kétséges, hogy mi az igazi, a jó célmolekula. Ugye a vírusok esetén elég egyértelmű, ami a felszínén van, arra kell vakcinálni, de ugye rák ellen sokféle mutáció van, és ez ugye más ismereteket is igényel. A fertőző betegségesre is használtak már, és valójában a módosított RNS, ami ugye a mi szabadalmunk alapján készült, azokra is készült már még a koronavírus előtt is vakcina, amelyet emberen kipróbáltak. Tehát nem ez a koronavírus elleni vakcina volt az első messenger RNS, amelyik nukleozid módosított, lipidbe burkolt volt 2008-ban, Moderna madárinfluenza ellen vakcinált embereket Németországban, azt hiszem 200 ember részvételével, tehát korábban is volt már felhasználva.
Az oltások korábban, vagy eredetileg gyengített vírusokból álltak, most ugye ez az mRNA-s rendszer, ez teljesen más. Mi az előnye ennek a gyengített vírushoz képest?
Ugye a gyengített vírusok vakcinálásához először is fizikailag kézbe kellett tartani a vírust magát. tudjuk, hogy most csak az információ jött át, és azonnal mindenki, aki ugye a molekuláris technikát alkalmazza, el tudta készíteni napok alatt a DNS-t, mert azt meg tudta szintetizálni, és a DNS-ről pedig ugye egy-két óra alatt el lehet készíteni az RNS-t, tehát sokkal gyorsabban el lehet készíteni, és nem igényeli fizikailag kézbe tartani a vírus darabjait, vagy magát a vírust. Ugye, ha legyengített vírusról van szó, ugye sokszor évekig tartott az, hogy a vírust, amelyiket izoláltak valamilyen betegből, különböző sejtenyészetekben, egyik sejtenyészetből a másikba tették, és várták azt, hogy majd valamilyen mutáció következik be, ami a virulenciáját lecsökkent, és ez mondom évekig tartott több esetben is, hát ez szóba se jöhet. És hát ugye ott mindig meg volt a veszély, hogy revertál véletlen valamelyik vírus, és újra virulens lesz. Ugye itt erről szó sincs, és amikor vírus alapon megy, akkor valamilyen sejtkultúrát kell fönntartani, és abba bevinni a vírust, ugye akkor különböző dolgok, különböző anyagok jelen vannak. Például volt hajdanán a polió esetén, amikor a maga sejt fertőzve volt egy másik vírussal, de senki nem tudta is, hogy az belekerült az oltóanyagba. Az RNS-nél minden szintetikus, a nukleotidok, a RNS polimerázza, amivel végzünk, a templátok, és ez egy csőbe összerakva az alapanyagokat elkészül a messenger RNS. Tehát nincs benne sejt, se baktérium sejt, se emlős sejt, meg antibiotikum. Ugye nagyon sokan írtak nekem, hogy antibiotikumra érzékenyek, ugye hát semmi antibiotikum nincs, nincs baktérium, nincs semmi ilyen jellegű anyag jelen. Meg nem tojás, tehát nem úgy, mint a influenza vakcina, amelyik ugye elölt vírus, és ugye a tojásból bekerülnek ez a csirkeembrióba. Nevezték és bekerülnek különböző anyagok. Itt aztán semmilyen ismeretlen anyag nincs jelen a vakcinába.
A koronavírus járványnak most már különböző mutációinál tartunk. Ezekre a mutációkra hogyan tud reagálni egy RNS alapú vakcina?
A messenger RNS bevitele esetén ugye nem csak az ellenanyag képződik, ami az első védelmi vonalat jelenti, amely felismeri az ellenanyag a cirkuláló, a vérben jelenlévő vagy más területen jelenlévő vírusokat, és azokkal hozzákötődik és megakadályozza a sejtbe jutását. Amivel az RNS-ről a fehérje a mi szervezetünkbe készül el, ezért sejtes immunitás is létrejön, ami azt jelenti, hogy amikor a vírus belép a sejtbe, megfertőzi, ugye ha ellenanyag, az tovább már nem tud látni semmit. De a sejtes immunitás fölismeri a vírussal fertőzött sejteket, és elpusztítja. Tehát még akkor is, hogyha valamilyen módon a vírusnak sikerül kikerülnie az ellenanyagot, mert olyan variáns jön létre, akkor még mindig van egy második vonalbeli védelem, és emberek, akik nem is tudnak valamilyen oknál fogva B-sejt hiányába ellenanyagot készíteni, azok a sejtes immunitással még mindig védelemben lesznek.
Meddig védhet egy mRNS alapú vakcina?
Hát ugye számolni kell, hogy mennyi időt telt el. Mondhatnám, hogy 5 év, és akkor visszakérdezel, hogy onnan a fenéből tudok én ilyesmit. Hát persze, mert nem telt el 5 év. Hát ahhoz annyi időnek el kell tenni, és látni, hogy azok az emberek, akik vakcináltak, azok megfertőződnek-e. A vakcinálások ugye egy évvel ezelőtt kezdődtek, még később. A befejezése pedig novemberben volt, tehát azokat a egyéneket tudjuk nézni, akik meglettek vakcinálva, és innen számoljuk, hogy körülbelül jelenleg 7 hónap. De majd, ha eltelik még 1 hónap, azt mondom, hogy 8 hónap. Tehát ezt nem lehet tudni, hogy meddig véd. Ugye, ha az ellenanyag eltűnik a szervezetből, ez természetes. Ami csecsemőkorunkban beoltottak vakcinára, sincs kerint bennünk nagyon magas szintű ellenanyag, ez a természetes módja, de emlékező sejteknek ott kell, hogy legyenek. Úgyhogy azt kell megvárni, hogy mikor lesz valaki, aki vakcinál. Tehát nyilván a vakcina nem 100%-ig véd, azt tudjuk, mert van, aki 1 hónappal a vakcinálás után is megfertőződik, bár a jelenleg a kaliforniai családokon belül mért fertőződés mérése mutatta, hogy 99,99%-os védelmet adott. Ugye van azért, hogy a 1 millió vakcinált emberből 250 vagy 240-nél fertőzés jött létre. De ebből is a nagy részük nem volt szimptomája. Tehát nyilván majd látni kell, hogy ezek a számok majd hogyan alakulnak, amikor még több idő eltelik, és hogyha azt látjuk, hogy most több ember megfertőződik, vagy több ember lesznek szimptomája, akkor úgy néz ki, hogy na, eddig, körülbelül eddig véd. Tehát ezt nem lehet megmondani így. Tehát nem tudom, hogy miért mondanak más vakcinára éveket, amikor honnan tudnak.
A beszélgetés elején több különböző betegségtípust is említett, amire ez a módszer jó lehet. Merre fejleszthető tovább az mRNS módszer?
Januárban jelent meg a BioNTech kutatóitól egy cikk a Science-be, ahol a messenger RNS-t nem vakcinálásra, hanem tolerizációra használtuk. Multiple szklerózisos állatmodelleken mutattuk be, hogyha a messenger RNS autoantigén kódolja, és olyan lipiddel volt a szervezetbe az állatokba beinjektálva, hogy az szisztémásan a lépébe jutott be. Ilyen terápiás kezelések esetén az történt, hogy kialakult a modell állatokba a tolerancia. Tehát nem csak vakcinálni lehet, hanem tolerációt indikálni, ami azt jelenti, hogy olyan sok autoimmun betegség, ahol a tolerizáció segíteni a betegeket és azok kezelését, mint a reumatoid arthritis, vagy mint a multiple szklerózis. Ehhez azonban még ugye ezek állatkísérletek voltak, itt további fejlesztések szükségesek, amelyek körülbelül még jó 2 évet vennének igénybe, hogy humán kipróbálásra is alkalmas legyen. Tehát lehet tolerizáció, vakcinálni lehet olyan anyagokat elkészíteni, amelyek ma már klinikumban vannak, és azok extracelluláris fejlék, tehát olyanok, amik a sejten kívül vannak, mert a messengeres bárhova bevittük, például az eritropoietin esetén a kóduló messengeres lehetett intramuszkulárisan, vagy intravénásan, vagy szabkutániusban, ugye természetben ez az eritropoietin a vese sejtjeibe képződik, de nem kellett nagy tűvel a veséig menni, hanem elég volt csak a bőr alá beinjektálni a messenger RNS-t, az elkészült eritropoietin funkcionált, és képzett vörösvértesteket, és az állatnak a hematokrit értéke fölment. Tehát ez a könnyebb része lenne, amikor bárhová be tudnánk injektálni, és aztán keringésbe kerül a kódolt fehérje. A nagy kihívás az, amikor intracelluláris fehérje lenne a terápiás, mert akkor el kell érnünk valahogy azt a sejtet, amelyikbe ennek a terápiás fehérjének valamilyen terápiás haszna van. És hát ezek ugye más típusú burkolást igényelnek, meg targeted, tehát olyan, hogy bizonyos sejtek felé kell irányulnia. És hát ezek a fejlesztések a legfontosabbak a jövőre vonatkozóan, mert az RNS-t már tudjuk, hogy milyen RNS-t kell csinálni, hogy kell megcsinálni, hogy sok fehérje képződjön róla, de az, hogy bizonyos sejtekbe menjen csak be, hogy más sejtben ne, ugye ezek további vizsgálatokat igényelnek, és ezekre már újabb adatok vannak állatkísérletekben, hogy ezeket is mind meg lehet oldani.
Ugyanez a célzottság lenne a rákbetegség kezelésében, és ugye a beszélgetés elején említettük ezt is.
Ugye a rákbetegség esetén rákos sejtek nem készítenek egy nagy fehérjét, amit a felszínre kiraknának, amit csak a rákos sejt tudna készíteni. Tehát ott nagyon kis jelentősége van a ellenanyag indukálásnak. Ugye ott sejtes immunitás van, hogy a sejt felismerné azt a tumoros sejtet, amelynek a felszínén megjelennek a prezentációt, amelyek prezentálnák a mutált fehérje darabkáit. Ugye ez a sejtes immunitás az egészen más, mint a ellenanyagos immunitás. És hát ott mind a Moderna, mind a BioNTech-nél a betegre szabott, tehát olyan programjunk van nekünk is, meg a Modernának is, hogy csak egy betegnek készül el a vakcina, és az a vakcina az úgy készül, hogy a betegnek a tumorját megszekvenálva beazonosítjuk, hogy melyek azok a mutációk, amelyek aminósabb változással járnak, és ezekre kb. 20 ilyen epitópra elkészítünk messenger RNS-t. És hát ugye az a gond, hogy nem tudni, hogy melyik az a mutáció, amelyik a úgynevezett driver mutáció. Tehát sok-sok mutáció jelen van, és néhány sejtet lehet, hogy így el tudunk pusztítani, de itt még érzésem szerint további vizsgálatokra lenne szükség. Itt nem arról van szó, hogy a rák esetén az a probléma, hogy specifikus sejtekbe kellene bevinni, mert azt meg tudjuk oldani, hanem azt, hogy nem tudjuk pontosan, hogy mi legyen a target. A specifikus sejteknél például arra irányulnak, hogy szikocell anémiát gyógyítsanak, hogy ezt jelenleg úgy lehetne megtenni, hogy csontvelő sejteket kivenni, és ezeket ex vivo manipulálni és visszaadni a betegeknek, de hát ugye ez Afrikában nem megoldott, ezért itt kutatók fejlesztenek ki olyan lipidburkolatot, amelyik specifikusan a csontvelőben lévő sejtekhez mennek, és így lehetne segíteni azokon az embereken, akiknek sarlósejtes anémiája van. A másik az jelenleg azok a fehérjék, amelyik a cirkulációba bejutva segítik a Betegeket azok esetében arról van szó, hogy intravénásan adjuk be, tehát például az ellenanyagot kódoló messenger RNA-t intravénásan adjuk be, és az a máj sejtjeibe jut be. Tehát jelenleg a lipid burkolatokkal a leghatásosabban a máj sejtjeibe lehet bejutni hepatocitába, és azok készítik el a fehérjét, szekretálják és kering a vérbe. Messenger RNA-s esetén a hatóanyag az valójában a kódolt fehérje, és hát lehet, hogy az RNA-s néhány nap alatt eltűnik, de ugye a kódolt fehérjének a fél életideje sokszor hónapok is lehet, tehát egész hosszú hatást is el lehet érni egy-egy messengeres injektálásával. Tehát lehet, hogy az RNS régen azért nem akarták alkalmazni terápiára, mert azt mondták, hát a pillanatok alatt tönkre megy, és ez sosem lesz terápiás, de hát valójában a kódolt fehérje az kifejtheti hatását. De sokszor ugye az is jó, hogyha minél rövidebb ideig van jelen az a fehérje, ugye senki se akar tüskefehérjét élete végéig készíteni. És hát ezért jó, hogy az RNS csak rövid ideig van jelen, a tüskefehérje is, és csak épp annyi ideig, amíg az immunrendszer észbe kap és elkészíti azokat a lépéseket, hogy a jövőben majd megvédjen bennünket.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.